Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, ezen a napfényes, szép meleg napon. Legyen Isten áldása a mi mai alkalmunkon. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük most a 329. dicséretünk második verszakát. Szülőket és keresztülőket kérem, hogy fáradjanak ide az úrasztal elé. Sok szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezeket a gyermekeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Figyeljünk most együtt arra, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus ezt a sákramentumot. Máté evangélium a 28. fejezetének 18. versétől olvashatjuk Jézus Krisztus szavait. Ő mondta tehát, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét most. Ezekben az ünnepi pillanatokban a Szentírásnak még egy versét szeretném a szívetekre helyezni, ez pedig Mózes 4. könyve 6. fejezetében található, a 6. fejezet 25. versében, és így hangzik. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ez a mondat az úgynevezett Ároni áldásból való. Azért Ároni áldásnak nevezzük, mert Isten Mózesnek mondta el, annak a Mózesnek, akinek a testvére volt Áron, hogy Áron, aki egyébként pap volt, így áldja meg Izrael fiait, és ezt mondja nekik, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. És folytatódik még az áldás, de én most ebből az áldásból ezt a mondatot emeltem ki, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Kérjük hát ezt, ez van ebben az áldásban, hogy kérjük ezt, hogy az Úr ragyogtassa ránk az ő orcáját. Furcsa maga a kifejezés is, hiszen Istennel kapcsolatban beszél így, hogy ragyogtassa rád orcáját. Amikor Istenről azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ő lélek, neki nincs olyan arca, mint amilyen arccal mi emberek rendelkezünk. találkozunk máshol is a Szentírásban olyan kifejezésekkel, amelyeket úgy nevezünk, hogy antropomorfizmusok, ami azt jelenti, hogy ilyen emberszabású kifejezések, mert nem találunk igazából szavakat arra, ami Istennel kapcsolatos, vagy nehéz megtalálni a megfelelő szavakat és kifejezéseket, és ezért használnak a Szentírók olykor ilyen kifejezéseket. Ragyogtassa rád orszáját az Úr. Mit is jelent ez? A Szentírásban is láthatjuk ezt, de a mindennapokban is úgy van, hogy akkor ragyog fel igazából az ember arca, amikor találkozik azzal, akit nagyon szeret, aki nagyon közel áll hozzá. Biztos, hogy mindnyájan átéltük már ezt, hogy amikor különösen sokaságban, tömegben felfedezünk valakit, aki ismerős, aki közel áll hozzánk, meglátjuk, akkor felcsillan a tekintetünk, és egymásra mosolygunk. Mondhatnánk azt is, hogy olyan értelemben nincs semmi oka ennek az örömnek, hogy most valami sikert értünk volna el, valami nagy teljesítményt mutathattunk volna fel. Egyszerűen örülünk a másiknak. Örülünk a másik jelenlétének. És így mosolygunk egymásra. Ragyogtassa rád orcáját az Úr. Ebben az van benne, hogy az Isten így szeretne ránk tekinteni. Hogy az Isten találkozni akar velünk emberekkel. Hogy az Isten kész vezetni bennünket, embereket. Szemmel tart bennünket. Az ő gondviselő szeretetét ígéri. Azt ígéri ezeknek a gyermekeknek is. És a keresség sákramentuma erről is szól, hiszen Isten szövetséget köt az emberrel, és kész mindazokat, akiket megkeresztelünk, bevonni az ő szövetségébe. Szeretne ránk, szeretne ezekre a gyermekekre is mosolyogva tekinteni, és ebben az is benne van, hogy mi fontosak vagyunk az Istennek, értékesek vagyunk. És ez azoknak különösképpen is váljon hangsúlyossá, akik talán úgy érzik, hogy ők igazából nem értékesek, hogy ők nem tudnak semmiöt felmutatni, vagy hogy őket senki nem szereti olyan igazán. Isten szeret bennünket, és így szeretne a hétköznapokban is szemmel tartani bennünket, és ránk tekinteni, hogy mosolyoghasson. De vajon, hogy olyan igazán az életünkre tekint, hogy mi hogyan élünk, és mi hogyan viszonyulunk hozzá, akkor van oka a mosolygásra? Gyönyörködhet igazából Isten a mi életünkben? Olyan életet élünk mi? Úgy figyelünk mi rá? Úgy vesszük kézbe az ő igéjét, a Szentírást nap mint nap, hogy Uram, Te örömöt készítettél nekem, Te szeretsz engem, én értékes vagyok számodra, akkor én is szeretném tudni, hogy neked mi a terved velem, a szeretteimmel mi a terved. Hogy mit szeretnél, mutasd meg nekem, hogy mi a jó. Vajon így élünk? Azt gondolom, hogy be kell vallanunk őszintén. Isten előtt más nem tehetünk, csak azt, hogy bevalljuk, hogy nem így élünk. Ilyen értelemben Isten nem tekinthet ránk, és nem tud ránk tekinteni mosolyogva. És ha a Szentírást nézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony olyan is van, amikor Isten haraggal néz az emberre. Sőt, olyan is van, hogy el kell, hogy fordítsa az arcát, hogy ítéletet kell gyakorolnia. Mert hiába szól az emberhez. Az ő népével kapcsolatban is olvassuk, hogy hiába küldi a prófétákat, hiába küldi az embereket, hogy hirdessék az ő akaratát, hogy beszéljenek az ő szeretetéről, az ő rendelkezéseiről, és hívják az embereket hozzávaló megtérésre, odafordulásra. De az emberek nem akarnak odafordulni. Ilyenkor Isten nem tud mosolyogva nézni, és ránk emberek igazából nem tud így mosolyogva nézni. Azonban az Isten igéje azért evangélium, azért örömhír, mert hogy maga Isten tette lehetővé azt, hogy mégis, ennek ellenére, hogy mi emberek ilyenek vagyunk, és úgy viszonyulunk hozzá, ahogy viszonyulunk, ki tudja, meg Isten nagyon jól látja, hogy melyikünk hogyan viszonyul hozzá, de hogy mégis valóban mosolyogva tekinthessen rá. Egy valakiről olvashatjuk a Szentírásban, hogy benne gyönyörködött Isten, és ez nem más, mint Jézus Krisztus, az ő egyszülött fia. Amikor rátekintett, akkor mondta Isten azt, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. És a Szentírás, tehát Isten azt mondja nekünk az ő igéjében, hogy abban tud ő igazán gyönyörködni, és arra mosolyogva tud igazán tekinteni, aki ezt a Jézus Krisztust hittel elfogadja az ő megváltójának, urának, aki hittel befogadja a szívébe, rábízza az életét. Ennek a mondatnak ez a második fele, hogy könyörüljön rajtad az Úr. Igen. Kegyelemre, irgalomra van szükségünk. És arra tekint igazán mosolyogva az Isten, aki elfogadja az ő könyörülő kegyelmét, amely Jézus Krisztusban mutatkozott meg leginkább és jelent meg közöttünk. Tehát aki elhiszi azt, hogy Jézus Krisztus valóban az ő bűneit vette magára. Azt, hogy úgy élünk, hogy Isten inkább szomorkodhat miattunk. De Jézus Krisztus a bűneinket járó büntetést ott a Golgotai kereszten elszenvedte. És aki ezt hittel magára nézve elfogadja. És így tárja ki a szívét az Úr előtt, és mondja azt, hogy azért, mert te ennyire szeretsz, Uram, én is szeretnék szeretettel fordulni hozzád, és szeretnék a te követőd lenni. Aki így elfogadja a könyörülő kegyelmét, annak megbocsát az Isten. És igaz lesz ez, amit ő szeretne, hogy valóban az ő mosolygó arca fordulhasson hozzánk. Legyen hát igaz ez mindnyájunk életére, és ennek a két kis gyermeknek az életére, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Amen.
Most fennállva halljuk meg ezt a szívemet, hogy mondjuk el közösen együtt a fontosabb hiszeket Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött a fiában, mi úrunkban, ki fogantatott szent élettől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pokolba. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélvén élőket és holtakat. Hiszek szent életem, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentes házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Amen. Kedves szülők és keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki most szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket egyházunk közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Fejünket meghajtva magasztaljuk Urunkat, és imádkozunk ezért is, hogy így legyen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, most mindenek előtte két gyermek életéért adunk neked hálát. Köszönjük, hogy megajándékoztad szüleit, a családokat velük. Köszönjük, hogy teremtő hatalmad megmutatkozott, és megmutatkozik az ő életükben, világra jövetelükben is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy téged nem csak teremtő Istenként ismerhetünk meg, hanem bizonyosak lehetünk abban, hogy gondot viselsz ránk. És imádkozunk is ezért, hogy vedd körül így szereteteddel ezeket a családokat, ezeket a gyermekeket. És kérünk, hogy könyörülj meg rajtuk is, segítsd őket, hogy ők is hozzád tudjanak fordulni. Így kérünk téged, hogy ragyogtasd arcodat valóban rájuk. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Amen. Dániel, szeretlek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Zsófia Emese, szeretlek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene, áldja és szentelje meg ezeket a gyermekeket. Nevelje fel őket szüleinek örömére, Anya Szentek házon teljességére, és az ő nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el a helyünket mindnyájan, és keressük meg a 134. zsoltárunkat, és énekeljük mind a három verszakával. 134. zsoltárunkat énekeljük. És amikor majd a harmadik verszakához érünk, amely így kezdődik, hogy megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Zsófira és Danikára gondoljunk. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, áldunk azért, mert megújul minden reggel, nagy a te hűséged. Köszönjük, hogy a te hűségedből élhettünk az elmúlt héten is. Áldunk téged gondviselő szeretetedért, hosszan tűrő kegyelmedért, bűnbocsátó irgalmadért. Áldunk azért, hogyha adott esetben, váratlan helyzetekben, kényes döntésekben igét világossága vezetett. És még azt is neked köszönjük meg, hogyha szent lelkeddel adtál bátorságot, hogy engedelmeskedjünk neked. Kérünk, hogy hosszú tűrő kegyelmedet mutasd meg most abban, hogy újra van szavad hozzánk. Kérünk, hogy a gyarló emberi beszéden túl a te örök igéd érkezzék meg a szívünkhöz, és segíts, hogy így hallgassuk azt. Szeretnénk magunkat előtted megalázni, mély tisztelettel és őszinte hódolattal megállni előtted. Csodálni azt a nagy kegyelmet, amit Jézus Krisztusban adtál nekünk, és szeretnénk hálásan befogadni mindent, amivel ma akarsz megajándékozni. Kérünk, legyen a te ajándékod, ez az egész Isten tisztelet. Hadd találkozzunk veled, kerüljön az életünk a te világosságodba. Ragyogtasd fel előttünk újra ígéreteidet, biztosíts minket hűségedről. Mi pedig nem akarunk bántani téged hitetlenséggel és bizalmatlansággal, hanem dicsőíteni akarunk azzal, hogy a bennünk lévő őshitetlenség ellenére is hiszünk szabadnak, és újra rád bízzuk magunkat. Kérünk, ebben erősíts meg minket. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely Mózes 4. könyvéből hangzik hozzánk a 6. fejezet 22. versétől a 27. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Egyik Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Azoknak, akik vasárnaponként itt vannak az istentiszteleteken, nagyon ismerősek ezek a mondatok, hiszen az istentiszteletek végén elhangzanak. Elhangzanak áldásként. Nagyon fontos, hogy világosan lássuk azt, az áldás forrása maga az élő Isten. Tehát nem a lelki pásztor áldja meg a gyülekezetet, ő csak a közvetítő, ő csak mondja az áldásnak a szavait. De minden jó, amire nekünk igazából szükségünk van, az az élő Istentől származik. Sokszor halljuk hát ennek az áldásnak a szavait. De most ezen a mai istentiszteleten kicsit gondoljunk bele abba, hogy mi mindent tartalmaz ez az áldás. Így kezdődik, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Áldjon meg téged. Ez a legáltalánosabb és legtágasabb formája ennek a jó kívánságnak. És a Biblia tanítása szerint az áldás az minden testi és lelki jó foglalata, amit Isten az embernek adhat. De látjuk, hogy mindjárt szűkít és konkretizálja is. Azt mondja, hogy Istennek ez az általános áldása abban mutatkozzék meg feltétlenül az életetekben, hogy megőriz titeket. Gondoljunk arra, hogy ez az áldás legelőször a pusztai vándorlás ideje alatt hangzott el. Amikor Isten népe, a zsidó nép teljes mértékben kiszolgáltatott volt. Sebezhető állapotban volt. Ezer veszély leselkedett ott az emberekre. És Isten azt mondja, hogy ne feledkezzetek el arról, hogy én, mint jó pásztor, őrizlek titeket. És valóban az a szó, amit itt használ, amit így fordítottunk magyarra, hogy őrizzem meg téged, ez a pásztornak a tevékenységére utal. Mi, akik a 21. században élünk, és városban élünk, már kevésbé tudjuk, hogy mit is jelentett pásztornak lenni, és különösképpen nem tudjuk talán azt, hogy mit jelentett akkor, abban az időben. De mindenképpen fontos, hogy lássuk azt, hogy a pásztornak bizony gondoskodnia kellett az állatai számára megfelelő legelőről, megfelelő elederről, aztán olyan vízről, ahol az állatok nyugodtan tudnak inni. Meg kellett védeni mindenféle veszélytől, ragadozó állatoktól. Óvni kellett mindenféle értelemben az állatokat. Isten azt mondja itt, hogy ő mint jó pásztor veszi körül védelmező szeretetével az övéit, mert hogy az ő népe is olyan úton halad, amely úton nagyon sokféle veszély leselkedik rá. Isten sehol nem mondja ezt a Szentírásban, hogy az ő népét mintegy kiveszi ebből a világból is valami fajta üvegbúra alá helyezni. Ugyanúgy a benne bízó, a benne hívő emberek életében is jöhetnek és jönnek betegségek, nehézségek. Életünknek különböző viharait átéljük időről időre. Isten azonban, mint jó pásztor, ott van. És nem csak, hogy vigyáz ránk, hanem azt mondja, hogy előttünk jár. És mi ugyan mindig csak a következő lépést látjuk, az útnak a végét nem. De, és az áldás szavaiban ez is benne van, hogy bízhattok abban, hogy az Úr hűséges pásztor. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Eszünkbe juthat a Szentírásnak egy másik igéje is, a választott népnek más élethelyzetében, amikor a babiloni fogságból tért vissza a nép a szülőföldjére, Jeruzsálembe, meg a környező helyekre. Egy csomó lerombolt város és falu, aztán elgazdasodott földek várták őket. Akkor is igazából teljesen kiszolgáltatott és sebezhető állapotban voltak. Isten pedig akkor is megerősíti, megújítja az ő ígéretét, hogy de ő, mint védelmező jó pásztor ott van, ezekkel a csodálatos szavakkal Zakariás próféta könyvében olvashatjuk, hogy nyugodjatok meg, tűzfal gyanánt veszlek körül titeket. Ezt mondja az Úr. Nincs körülvéve a város fallal. Jeruzsálemnek, a fővárosnak a falait is annak idején lerombolták. Nyitott minden, jöhet az ellenség, ha akar. De egy láthatatlan ugyan, mégis áthatolhatatlan fal, az Isten oltalmazó szeretete. Ott van és tűzfal gyanánt védi az ő népét. Egy másik kép ezzel kapcsolatban, amely a zsoltárokban tér vissza újra és újra. Amikor a zsoltáros a sokféle veszély között járó ember azt kéri, hogy Uram, hadd húzódhassak a te szárnyaidnak árnyékába, addig, amíg elvonul a veszedelem. Aki már látott kotlóst kiterjeszteni a szárnyait a csibék felett. Sokszor éppen, amikor közeledik a vihar, az érti ezt a képet. És a zsoltáros hitében ott visszhangzik az ároni áldásban kapott isteni ígéret, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Mindnyájan tudnánk példákat mondani arra, hogy Milyen fenyegetett korban élünk, hogy folyamatosan nő a bizonytalanság, az erőszak, hogy mennyire elhatalmasodik a gonoszság, és óhatatlanul nő a szívekben a félelem. Isten éppen ettől a félelemtől akar megszabadítani minket. Ezzel kezdi az ígéreteit, hogy kérjétek ezt, és várjátok ezt tőle nagy-nagy alázattal, hogy ő legyen valóban őriző pásztorunk. Bízzunk az ő pásztori hűségében, az ő erős jobb kezében, ahogy a Biblia sokszor kifejezi Isten erejét. És bízzunk abban, aki méltán mondhat fel magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Inkább ő belepusztul, csak a benne hívők maradjanak életben. Jézus Krisztus ez a jó pásztor, aki az életét adta értünk, csak mi legyünk ott, a közelében, csak figyeljünk rá. A második mondatát ennek az áldásnak már hallottuk a keresztelés és szertartás közben. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Láttuk, mit jelent ez, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr. Hogy mikor is tud Isten ránk mosolyogni, hogyha Jézus Krisztus az a jó pásztor, aki az életét adta értünk, már a mi életünk pásztora, ura is lehet. Hogyha őt befogadtuk, akkor tud igazán bennünk is gyönyörködni az Úr. És ő ezt szeretné, hiszen ő benne való örömökkel szeretne bennünket megajándékozni. Ő könyörülő Isten. Ennek a szónak, hogy könyörülni, az Ószövetség eredeti nyelvében van még egy jelentése, lehajolni. Mosolyogjon rád, Isten, és hajoljon le hozzád. Amikor erről van szó, hogy hajoljon le, akkor eszünkbe juthat egy olyan kép, ami a mindennapjainkban azt gondolom nem ritkán jelenik meg, amikor egy édesapa sétáltatja a néhány éves, talán 2-3 éves gyermekét eső után. És ott vannak a tócsák az út szélén, vagy lehet, hogy éppen a járdán is. És ahogy mennek, a gyermek időről időre kiveszi a kezét az édesapa kezéből, kicsit előre szalad, és amikor egyszer így előre szalad, akkor megbotlik, elesik, beleesik a tócsába, csupa vizes lesz, elkezd sírni. Mit tesz az apuka? Több lehetőség is van nyilván. Ez attól is függ, hogy milyen beállítottságú és lelkületű az apuka. Előfordulhat az is, hogy megy tovább dühösen. Majd feláll a gyermek, aztán majd utoléri. Ő esett el, keljen fel, tanulja meg. Aztán a másik eset az, hogy megáll fölötte, és elkezdi szidni. Nem megmondtam neked, hogy ne ránsd ki a kezed a kezemből. Látod? Most aztán itt van a következménye. Elestél, megütötted magad. De van még egy lehetőség, amikor lehajol az apuka hozzá, és biztatóan rámosolyog, felemeli, és azt mondja, hogy igen, előfordul ilyesmi, hogy a gyermek elesik. Gyere, kelj fel, és letölje a könnyeit, és megvigasztalja, majd otthon kimossuk a ruhát is, máskor majd jobban vigyázol. Amit a Szentírás Istenről mond, az ez az utóbbi, tehát ez a legutolsó, hogy ő akkor is ilyen biztatóan mosolyog ránk, amikor mi Krisztus követő emberek a bukásaink után ott hasalunk a földön. Hányan küzdünk ezzel, akik már az ő útján járunk, hogy megint olyasmit tettem, amiről tudom, hogy Isten nem örül neki, hogy nem tetszik. Megint elbuktam. De jó ilyenkor arra gondolni, hogy nekünk ilyen atyánk van az Úr Jézus Krisztus által, aki lehajol, megfogja a kezünket, fölemel bennünket, mert újra és újra rászorulunk az ő könyörülő kegyelmére, az ő bűnbocsátó irgalmára. De ezt ő ígéri. A 103. Zsoltárban olvashatjuk ezt, mert könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Ilyen Istenünk van, aki még akkor is, amikor elbukunk, lehajol, fölemel bennünket. Aki az ő mosolyával segít és bátorít, hogy menjünk tovább, és ez a szeretet arra fog késztetni bennünket, hogy még inkább valóban azt tegyük, ami neki kedves, amit ő szeretne. Ez azonban azt a kérdést is felveti számunkra, hogy vajon bennünk ott van-e ez a lelkület? Vajon mi tudunk-e a másikra rámosolyogni biztatóan, meg úgy igazán odaállni mellé, akkor, amikor a legkevésbé értemli meg, de amikor a leginkább szüksége van rá. Olyan jó lenne, hogyha nem egymás érdemei szerint viszonyulnánk egymáshoz, mi sem emberek, hanem a másik szükségei szerint. Ezt tanulhatjuk meg a mi mennyei atyánktól. Ennek az áldásnak a harmadik mondata pedig így hangzik, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ez tulajdonképpen az előbbinek a fokozása. Az előbb arról volt szó, hogy Isten ezt szeretné, az ő arca, amikor ránk tekint, felragyoghasson. Ő így lehajol hozzánk, és kész mellénk állni, és ránk mosolyog biztatóan. Itt pedig meg már arról van szó, hogy állandóan ránk néz, szemmel tart bennünket. Hogy ott lehetünk mi is előtte. Azaz itt már a folyamatos közösségről van szó. Tartós közösséget fejez ki az áldásnak ez a harmadik mondata. Istennek a neve, az a név, amely itt ebben az áldásban is szerepel. Áldjon meg téged az Úr, meg őrizzen meg, és folytathatnánk, fordítsa feléd orcáját az Úr. Ha megnézzük az eredeti szöveget, akkor azt látjuk, hogy ez ott, a héberben a lét igéből származik. És emlékezhetünk arra a történetre a Szentírásból, amikor Isten megszólítja Mózest. És Mózes pedig érdeklődik, hogy majd amikor visszamegyek Egyiptomba, neked engedelmeskedve, Uram, végül is, és elmondom, amit rám bíztál, akkor mit mondjak, hogy te ki vagy? Biztos meg fogják kérdezni, hogy na de hát ki küldött téged? És akkor mit mondjak? És akkor Isten valami nagyon különöset mond, mert igazából nem a nevét mondja meg, hanem valami olyasmit mond, ahol ez a bizonyos létige van, hogy vagyok, aki vagyok. És ebben az van benne, hogy én veletek leszek, veletek vagyok. És miközben majd így együtt vándorolunk, hiszen ezután majd a pusztai vándorlás időszaka következik a zsidó nép számára. meg fogjátok tapasztalni, hogy ki is vagyok én valójában. És én veletek vagyok, veletek leszek. Az is olyan csodálatos ebben az igében, és most nyelvtani kategóriáról van szó, hogy ebben benne van a múlt, a jelen, a jövő idő is. Veletek vagyok, veletek leszek mindenkor. Itt is erről van szó, hogy fordítsa feléd ott száját az Úr. Ez már ezt jelenti, hogy veletek vagyok mindenkor. És mit adjon ez az Isten, aki kész velünk lenni mindenkor? Így fejeződik be ez az áldás, hogy adjon neked békességet. A Biblia nyelvén a békesség az nem csak a háborúságnak a hiányát jelenti, hanem igazából a békesség, a shalom szó, az azt jelenti, hogy az élet feltételei gazdagon áradnak arra, aki békességben van. Egy teológiai professzor annak szemléltetésére, hogy a békesség szó bibliai jelentés tartalma mi is, egy egészen egyszerű és hétköznapi képet használt. Azt mondta, hogy a halnak, annak a vízben van békessége, és nem a szatyorban. Hát a víz az éltető közege. Nekünk, embereknek pedig akkor van igazán békességünk. Ha személyes kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztuson keresztül az élő Istennel. Hogyha közösségben vagyunk vele, mert nekünk, embereknek ehhez, ha szabad ilyet mondani, nagy-nagy alázattal Isten iránt, ez az éltető közegünk, az Istennel való személyes kapcsolat, hogy az ő jelenlétében folyik az életünk, hogy ráfigyelve éljük a mindennapjainkat. Igazából a lehető legtöbbet kíván itt a végén ez az áldás, amikor azt mondja, hogy fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mert itt, ahogyan ezt láttuk is már, az Istennel való kapcsolatról van szó. Az Istennel való közösségről, amely az a közeg, amiben igazán emberré válhatunk, amelyben igazán kibontakozhatunk. Ahol kősziklát, tehát szilárd talajt érezhet az ember a lába alatt, akkor is, hogyha körülötte talán minden inog, vagy olyan sok minden bizonytalan, vagy lehet, hogy már a feje tetejére áll minden. Akkor is az, akinek kapcsolata van Istennel, Jézus Krisztus által, annak olyan biztos alap van a lába alatt, amely alapon nem rendül meg az élete. Azért, mert hogyha Istennel így vagyunk igazán közösségben, akkor itt arról van szó, hogy már érthetjük Istent, érthetjük az ő szavát, az ő útmutatását. Sőt, nem csak érthetjük, hanem egyet tudunk érteni vele, igazat tudunk adni neki. Egyet akarunk vele, és tudunk neki engedelmeskedni. Márpedig az embernek az a legjobb, ha Istennek tud engedelmeskedni, mert Isten a javunkat akarja, és ő az, aki egyértelműen és igazán a javunkat akarja, és tudja is, hogy mi a jó nekünk, hiszen ő a mi teremtő Istenünk is. Ebben a közösségben, a vele való közösségben lehet megmaradni és túlélni mindent. Mit is jelent hát ez az áldás? Mi mindent hordoz magában? Három szóval meg lehet határozni, és így talán könnyebb is megjegyeznünk. És ráadásul ez a három szó B betűvel kezdődik. Biztonság, őrizzen meg téged az Úr. Ott az Úr jelenlétében, a vele való közösségben biztonságban vagyunk. Aztán bocsánat, könyörüljön meg rajtad az Úr, és Jézus Krisztusért az ő áldozatáért megkönyörül az Úr. Csak kérjük és fogadjuk el ezt a bocsánatot. És a harmadik pedig békesség, biztonság, bocsánat, békesség. Ezekre van nekünk, embereknek valójában szükségünk. És ha ezek megvannak, akkor minden megvan. Akárhogyan is alakul a sorsunk, az anyagi helyzetünk, vagy még az egészségi állapotunk is. Hogyha ezek megvannak, akkor gyakorlatilag minden megvan. Hiszen az Úr őrző szeretetében biztonságban tudhatom magam, még betegen is, meg akármilyen nehézségek között is biztonságban tudhatom, és érzem magam. És ha az ő bocsánata már az enyém, akkor van a lelkemnek igazán nyugalma, akkor van békessége. Mindenünk megvan igazából, hogyha ez a három megvan. Annál is inkább, mert a bibliai békesség fogalomban az Istennel való örök közösség, az üdvösség is benne van. És itt már nem csak a földi életünkről van szó, hanem arról, hogy mi lesz a halálunk után. A mi Úrunk Istenünk mindezeket elkészítette számunkra. Mindezekkel meg akar áldani bennünket. Bárcsak fordulnánk mi is oda hozzá, hittel, gyermeki bizalommal is kérnénk ezeket, és fogadnánk el ezeket. Hogy valóban biztonságban, bocsánatban és békességben élhessünk. És hogy elfogadva az Isten áldását, mi is áldássá válhassunk azok számára, akik között élünk. Legyen így. Amen. Most a 300. énekünket keressük meg. 300. énekünk második verszakát énekeljük. S bárcsak tudnánk valóban szívünkből jövően együtt mondani az énekszerzővel, hogy nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Válaszoljunk imádságban Isten beszédére. Istenünk, alázatosan megvalljuk, tudjuk, átkodra szolgálunk rá, amikor újra és újra ellenkezünk akaratoddal, és nem bízunk ígéreteidben. Köszönjük, hogy te mégis áldást ígérsz és kínálsz. Alázatosan kérünk, ajándékozz meg minket áldásaiddal. Mindig azzal, amire szerinted a legnagyobb szükségünk van. Taníts meg minket úgy élni, hogy mi se megterheljük, megkeserítsük a környezetünket, hanem tudjunk áldássá lenni. Kérünk, ajándékozz meg mindnyájunkat reménységgel. Olyan sok csüggesztő körülménnyel találkozunk naponta, és olyan hamar kétségbe esünk. Már magunkban sem bízunk. Tudjuk, hogy nem is bízhatunk, de benned igen. Köszönjük, hogy ígéreteid mind igazak, és te megvalósítod azokat. Szeretnénk hittel várni azoknak a teljesedését. Kérünk, add áldásodat szeretteinkre, gyülekezetünkre, népünkre. Olyan nagy szükségünk van rá, mert olyan nagy szükségünk van rád. Ajándékozz meg minket a veled való lelki közösségben elmélyüléssel, megújulással. Add nekünk, kérünk, ezt a békességet Jézusért, Jézusban. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Annyi minden napi kenyerünket, arra megnézünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igéjére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Zsoltárok könyve 50. fejezet 23. versében található ez. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is, amely most már a nyári rend szerint alakul, ami azt jelenti, hogy csütörtökön este 6 órától lesz gyülekezeti bibliaóra, és vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától, ha Isten is éltet bennünket, akkor Isten tiszteletre jöhetünk össze itt. Hirdetem azt is, hogy tegnap templomunkban Bódi Kinga és Török Bence kérte Isten áldását házasságára. Gondoljunk imádságainkban rájuk is, hogy tudjanak valóban úgy élni, és úgy járják a közös útjukat, hogy Istenre figyelnek, és neki engedelmeskednek. Hirdetem most is azt, hogy a rendes persely melletti diakónia feliratú perselybe tehetjük adományainkat, azokat az adományokat, amelyeket arra szánunk, hogy egyik testvérünk, Bálint Marika néninek a lakását annyira rendbe lehessen legalább hozni, hogy ne legyen életveszélyes ott abban lakni. Az elmúlt vasárnap már erről egy kicsit részletesebben is szóltam, amikor elmondtam, hogy milyen körülmények között kell élnie neki, aki beteg, aki alig tud járni. És a beteg, szintén beteg testvérével laknak ketten ebben a lakásban, amely lakás gyakorlatilag tényleg szinte életveszélyes, a villanyvezetékektől elkezdve minden. Szeretnénk segíteni abban, hogy legalább olyan állapotba hozzuk a lakásukat, hogy kicsit normálisabb körülmények között élhessenek. Ezért kérjük, hogy akit Isten lelke vezet így, és ilyenfajta irgalmat és szeretetet indít a szívében a mi testvérünk iránt, akkor az adományát az oda teheti, tehát a diakónia feliratú perselybe. Dicséretünket keressük meg most. Tehát 451. énekünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 4 verszakával. A 4., tehát az utolsó verszakát majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátása.